20. fejezet. A húsos fazekak között. Ilyen élet mellett nem csoda, ha költőnknek nem csak az egészsége, de idegei is megromlottak. Koronként nagy gyengeség lepte meg. Fázott télen a meleg kályha mellett, az ágyban a dunyha alatt, nyáron a legnagyobb hőségben. A hőmérő még jobban megijesztette a családot. Nem a vörös számokon ment tovább a higany a kelleténél, hanem a feketéken, 35 fokra szállt alá. Az orvosok azt ajánlották, hogy hagyja abba a munkát, menjen otthonról utazni valahová egyedül. Ekkor járta be Ausztria és Németország egy részét, de nem mint ismeretlen. A Jókai név már akkor kilépett volt a határokon. Töretlen út volt ez, melyen még nem mutatkozott csak egy lábnyom, a Petőfié. Jókai után ment itt is, együtt voltak megint. Még nem volt meg az a világhíre, ami most, de Németországban és Ausztriában ösmerték. Az egy magyar nábobot még 1856-ban németre fordította Dux Adolf. Azután Bródi Zsigmond fordított le tőle egy kötet novellát, de ezek elsiklottak nyomtalanul. Szerencsésebb keze volt Kert Beninek. Ez a mulatságos ember nem tudott ugyan jól magyarul se németül, de ez egy csöppet se tartotta vissza a fordítás művészetétől, és 1872-ben 18 válogatott elbeszélést adott ki Brémában, Jókai életrajzával és arcképével. A könyv nagy kelendőséget ért el a német piacon, ami igen szegény volt elbeszélő írókban, azóta még szegénye. Még ez se lett volna elég, de éppen mikor erre az útra indult, 1874 tavaszán jelent meg, mint egy fullajtárnak, Die Narren der Liebe, és a német sajtó nem tudni mi bújt bele, dithirambokat zengett a magyar szellemnek e bájos terméke előtt. Berlint is útba ejtvén az odavaló írók igen szívélyesen fogadták, és barátságos lakomát rendeztek tiszteletére. Ez alkalommal Braun Károly birodalmi képviselő felbíztatta, hogy látogassa meg Bismarckot, aki ekkor a világrész legnagyobb alakja volt. Braun ki is eszközölt, hogy a vaskancellár kihallgatáson fogadja. Este 9 órára tűzve az ki a Wilhelmstrasse-n levő palotában. Bismarck éppen beszélőkedvében volt, és egyszerű nyíltsággal fejtette ki Németország jövendő magatartását és az osztrák-magyar monarchiára vonatkozó nézeteit. Majd szívélyesen elbúcsúzva Jókaitól másnapi estéjére hívta meg, amelyen legkönnyebben ösmerkedhetik meg a német parlament tagjaival. Jókai a Honban közzétett úti rajzaiban írta le ezt az érdekes kihallgatást, ahol voltak éppen Bismarck volt a kihallgatott, és az átment onnan a világ sajtóba. Azóta váltak ismertekké Bismarck nézetei e pontra nézve. Németországból az itthon megállapított terv szerint még Franciaországot kellett volna bejárnia, de Jókai is olyan gazda volt, mint az öreg Brassai Sámuel, aki ha utazott, két felé osztotta a pénzét. Az egyik felével, mely az egyik zsebében volt, neki indult a világnak, s ment, amíg el nem fogyott. Akkor azonban a másik fele pénzzel, amely a másik zsebében volt, megfordult nagy pedantériával bármilyen körülmények között is, azt tartván, mindenféle dibdáb számítást megvetve, hogy visszamenni éppen annyiba kerül, mint idejönni. Ilyen ürüggyel jött haza útjáról ő is. Fejedelmileg szokott költekezni útközben, különösen borravalók dolgában. Nem csoda, ha úti programjainak mindenkori megrontója a rászánt összegnek gyorsabb ütemben való elfogyása volt. Ezúttal még talán a május is beleszólt. A magyarországi szép május csalogatta a svábhegyi fáihoz. Ilyenkor minden magyar künn a saját ámbitusán szereti várni az érkező felhőket. Jó karban jött haza, de azért a felesége még nem engedte dolgozni. Egész nyáron nem volt szabad tollat vennie kezébe, az asszony megtiltotta. Még társaságot is hitt neki, úgyhogy a Schwabhegyre, mint később a füredi villába, csak hogy szórakozzék. Úgy kezelte, mint egy beteget. Ezt annyira megszokta, hogy később is, amikor teljesen visszanyerte egészségét, bizonyos előszeretettel zökkentette be magát a lábadozó beteg szerepébe, mint mikor az öreg katonatiszt megszokásból a polgári ruhában is úgy lépeget ki, hogy a kardjában meg ne botoljék. Tiszteletre méltó az öreg asszony szigora, amellyel egészségügyi rendszabályait rákényszerítette, mert megcsontosodott volt a megszokásaiban. A paróka viselésére még 1870-ben télen szorította rá, pedig sehogy se akart engedelmeskedni, amiből az a kompromisszum lett, hogy legalább télen viselje. És innen volt Jókainak két feje, a nyári és a téli feje. Az 1874-i télen még borzasztóbb változás állott be. Jókaini eltörülte a magyar konyhát és a kotletteket, omlett szuflékat és Auflaufokat honosított meg, és hogy Móricznak ne fájjon a feje, maga is ilyen életmódra kárhoztatta magát. Behozta tovább az alsó flanelling használatát, Jókai kézzel lábbal szabadkozott, nem lehet úgymond flanellingben hősöket énekelni. A klubban töltendő időből egy óra elcsípetett, mert a korai lefekvést szigorúan megkívánják az orvosok. Esteli banketre, vacsorára nem volt szabad menni, még kivételképpen sem, pedig az akkori zajos képviselői élet mellett, midőn még majdnem kizárólag négy lovas familiák ültek a képviselői padokban, mindennaposak voltak a nagy vacsorák és estélyek, és mindenki rajta volt, hogy vendégszerető asztalát a Jókai jelenlétével ékesítse. Jókai ettől kezdve nem igen fogadott el többé meghívást vacsorára, és mikor 1883-ban Paulai Ede tiszteletére este 11 órakor kezdődő bankettet rendeztek az ember tragédiájának színrehozatala alkalmából, az irodalmi notabilitások közt körözött részvétel ívre azt jegyezte. Szívesen elmennék, de én éjjel nem bankettezem, Jókai. Az év későbben jutván Gyulaihoz azt írta a Jókai jegyzete alá. Egy ember után nem igazodhatik a világ, a bankettet csak tartsuk meg éjjel, Gyulai. Annyira nappali ember lett, amit ő nevezte magát, hogyha vendégei voltak is, egyszer évenként a szerkesztőségi tagok, 10 órakor otthagyta őket, lefeküdt. Mihelyt beurcolkodtak télire a sárga házba, megengedtetett neki a munka. Milyen boldogság volt, hogy megint írhat. Megírta az Enyém tied övé című regényt a Hon számára, s hogy az üstökösön lendítsen, abban is regényt kezdett, egészen az Északi pólusig címmel, az utóbbit Jules Verne modorában. A Verne utánzás miatt nem csak a rossz májú kritikusai gúnyolódtak, hanem a tisztelő is bosszankodának, hogy egy Jókai egyáltalában utánoz bár egy Dickenst vagy Dostojevskit, nagy önkicsinlésre mutat, azt nem lehet a szerénység címén elkönyvelni. De hát, ha még egy magánál messze kisebb írót utánoz. Az ilyen elhibázott lépések legtöbbször már eleve magukban hordják büntetésüket. Úgy történt most is. Mert ez az utánzat nem is sikerült, ő, aki oly magasan állott, mint író, Verne felett, akár a Mont Blanc az Eiffel-toronyhoz viszonyítva, ebben az alantas műfajban mögötte maradt mintájának, mert Verne természet és földrajzi ismereteinek népszerű terjesztése miatt épített egy cselekményt, és állított be abba alakokat. Jókai pedig a mese és a Verne metódusa miatt állított be ismereteket, kiforgatva azokat csapongó fantáziájával, komolyságukból. Verne, ahogy úgy a tudomány terjesztette, Jókai hamis tudományt tanított. Verne az észre épített, Jókai a képzeletre. Az ilyenek rendszerint balul magyaráztatnak. Némelyek önkicsinlésnek vették, ez az ember nincsen annak tudatában, hogy ki ő. Mások ellenben elbizakodottságnak minősítették, azt hiszi, hogy már neki mindent szabad. Pedig nem volt se az egyik, se a másik. Jókainak egyszerűen megtetszett a Verne zsanrja. Hát mulatságból próbált olyat írni. Ugyanebben a modorban írta meg később a Csigák regényét. Talán akkor már nem is a divatos Verne metódus miatt, hanem az üvegszekrényben levő csigagyűjteménye kedvéért. Talán nem arra gondolt, hogy mi való és mi nem való egy jókainak, hanem csak arra gondolt, hogy mi való a csigáknak. Kétségtelen, hogy nem volt még meg benne a nagy írók gőgje, kik az ő útjukból ki nem térnek, de járnak pontosan egy vonalon, mint az égi testek. Se nem tartozott azokhoz a kicsinyes nagyokhoz, kiknek a tintatartójukon egy lidérc ül, figyelmeztetve őket, tolluknak minden bemártásánál. El ne fecséreld megszerzett nimbuszodat. Jókai Krőzus volt, aki fecsérelhetett, nem kellett apró pénzre vigyáznia. Ő úgy bánta maga tehetségével, ahogy szeszélye hozta. Nem csak a múzsákra hallgatott, nem csak az irodalom történetnek írt, hanem sokszor jótékonyságot, sőt, még alamizsnált is költői tehetségének kincstárából osztogatott. Milton című darabját például abból az ötletből írta, hogy egy megvakult németországi színész azzal a kérdéssel fordult hozzá, tudna olyan drámát írni, melynek főszerepét egy vak ember is eljátszhatná. Vonzotta őt a szokatlan és rendkívüli. Szívesen bíbelődött olyan irodalmi műfajjal, aminőben még nem dolgozott. 20 éven át gyűjtötte külön az ős magyar szavakat és szólásformákat, jegyezgette híven noteszeibe, mert terve volt Levente címen regényt írni, mely elejétől végig az Árpád királyok korabeli élő nyelven legyen tartva. Élete alkonyatán alkalmasint nem gyűjthet vén elég nyelvanyagot, elejtette kedvenc eszméjét, és rendes jókai nyelvezetben színdarabnak írta meg az eredetileg más célra tartogatott szüzsét. Valószínű tehát, hogy a Verne utánzatokat is ilyenfajta kedvtelésből írta. Míg ő a regényeit komponálta, az alatt a politikában nagy készülődések estek, és nagy horderejű dolgok történtek. A Deák párt rossz politika és rossz gazdálkodási rendszere miatt züllésnek indult. Az öreg Deák már betegeskedett, Andrássy Gyula gróf a birodalom külügyeit vezette Bécsben. A régi tekintélyek elkoptak, újak nem támadtak, úgyhogy az egykor hatalmas Deák párt élén immár a kis Bittó állt, akinek nyílt ülésen szembe mondták, hogy nem csak nem államférfi, de még férfi sem. Kerkapoly alatt már annyira törökül festett a kincstár, hogy a Lánchíd vám részgarasait kellett rövid úton felhozatni, különben nem fizethette volna elsején a tisztviselőket. A titubáló Gici Kálmán még kevésbé volt alkalmas egy csodához, hogy valamely merész eszméivel az állam üres pénzfiókjait megtöltse. Bent a parlamentben a bal közép vezére Tisza Kálmán, ez az okos magyar fából való államférfi, már 1874 őszén heves hadjáratot indított Bittó ellen, főképp a kormány pénzügyi politikája miatt, melyben Jókainak is részt kellett volna venni, de rekedsége miatt letörültette magát. Mint az üldözött róka lapult meg Bittós a menekülésre gondolt. Karácsonykor már bukott embernek tartották az országban, hol mind hangosabban nyilvánult az a vágy, hogy a Deák párt fölfrissítse magát a bal középpel. Tisza február 3-i beszéde a közeli teendők programját bontotta ki. Nelsonnak Trafalgárnál mondott szavaival végezve beszédét. Megtettem kötelességemet. És eloldotta hajójától a csónakot, melyben a későbbi teendők voltak elcsomagolva, mindenféle frázisok közé, és ezzel önként ölébe hult 15 hosszú évre Magyarország sorsa. Az összes rugók figyelembevétele nélkül nehéz megértenie, aspektusát, melyben a parlamentarizmus természetével ellenkező tünetek játszanak közre. A Deák párt 210 tagot számlál, a bal közép 70 embert. És mégis a 70 fogja fölfalni a 210-et. Hogy lehet ez? Nagy fejrázások közt kérde az angol parlament szabályszerű mozdulataihoz szokott művelt olvasó. Ja, nálunk nincsenek normális lefolyású válságok. Egyik se hasonlít a másikhoz. Már az első beállítása se volt szerencsés e parlamentarizmusnak. A Deák pártból alakult nagy emberekből álló kabinet állt az ügyek élére Deák nélkül. Az egyszerű tekintetes úr, kinek szemöldökintése szerint mozdult a hatalmas nagy párt, kívül maradt, bírta a hatalmat, de nem viselte a felelősséget. Az Andrássy Gyulát követő kormányok már csak úgy tűntek fel a párt előtt, mint az öreg úr írnoka, kik lógtak a burgtól és lógtak az angol királynőtől, ahol Deák lakott. 1874-ben Deák már fáradt volt, zsémbes és elégedetlen a pártjával, mely csak intrikálni tudott, de engedelmeskedni még neki sem akart. Ösztökélte ugyan Bón is Samu, hogy az elégedetlen elemeket ugrassa ki, mint Tisza tette ugronékkal. Deák azt felelte, hogy a kisebbségből könnyű kilépésre kényszeríteni akárhányat, mert az akkor is megmaradt kisebbségnek. De a többség nem maradt többségnek, ha sokan odahagyják. Növelte az általános elégedetlenséget, és ingerelte a hangulatot a korrupció, mely valóban szemérmetlenül űzetett. Egy pár csúnya dolog pattant ki, rothadás szaga kóvájgott szerte a levegőben. Sokat tett a képzelődés is. Bús alkonyat jutott osztály részéül a nagy embernek. Sötét árnyékok ereszkedtek le a nagy műre, revízió veszélye kezdte fenyegetni. Ehhez járult, hogy az Andrássy Gyula gróf jövendő terveibe egy fegyelmezett magyar többség elengedhetetlen kellék volt. Harmadikul a király figyelte nagy aggodalommal a pártviszonyok züllését és a 67-es egyesség sorsát. A király mindig elfogult volt e tekintetben, mint akinek sok erdeje van, de azokban egy fácskát ő maga ültetett, s nem bánja már azóta az erdőt, valamennyi fáját az erdőnek, csak ennek az egynek a satnyulása keseríti. És íme váratlanul elhangzik a Tisza február 3-i beszéde. Föllélegzik a király, és úgy veszi, mint a 67-nek gyújtott gyertyát. A fúzió ezután már csak a formák és személyi kérdések elintézésének dolga volt, és Tisza csapatja már március 3-án bevonult a Lloyd épületbeli klubba, hol lassan terjeszkedve csak hamar átvette az uralmat. A híres balközépi vezérből lett a még híresebb generális, s híveiből a jó gerilla harcosokból nevelődtek a legkezesebb mamelukok. Jókai is ide kerülvén a többiekkel megint fordulóponthoz jutott. Itt voltak a nép hite szerint a hagyományos húsos fazekak. Hogy volt-e a fazekakban hús, az nem annyira bizonyos, mint az, hogy mikor a fazekakban főztek valamit, azok alá mindig a népszerűségből kellett tüzet rakni. És így bíz itt, erősen fogyott az a népszerűség, amit a bal középen szereztek. Sőt, a jókaiból még az is fogyott és hamvadt a fazekak alatt, melyekből a húst, ha volt bennük, mások villáztak ki, amit irodalmi réven szerzett. Hanem hiszen a népszerűség elvégre is nem olyan érték, amit takarékpénztári könyvecskére lehet gyűjteni, és belőle kivenni vagy hozzáadni tetszés szerint kamatok kamatjait. A népszerűség jő, mint a csiga, és elröpül, mint a madár, vagy úgy is lehet, hogy jő, mint a madár, s elmászik, mint a csiga. És ez az utóbbi a jobb szerencse. Az bizonyos, hogy itt jól érezte magát. Szeli csendes természetének megfelelt ez a békességes klub, hol az urak csupa jópajtások voltak. Semmire se gondoltak, csináltak maguknak a saját kényelmükre egy külön istent a generálisban, akinek minden szavában és tettében megnyugodtak. Egymás iránt előzékenyek, kártyában, külső viselkedésben pazarlók, modorban választékosak és közlékenyek, barátságban önfeláldozók, szerelemben gavallérok. Azt lehetne hinni, hogy 200 herceg hullámzik s fels alá a klub termeiben. Naívkor ez. A stréberség a mai alakjában még ismeretlen. A csúszás-mászás utálatot gerjesztene. A címkorság még a csíráit se dugja ki. De mit is keresne ebben az országban, hol deák tekintetes úr többet nyom alatban, mint a király minden aranypajzsa együttvéve? Egy kis intrika, az már van, de ez csak sáfrány a politikában. Jókai megmarad igénytelenségében, sőt, amióta kormánypárti lett, hiszen jó kezekben van az ország sorsa, nem csak nem csinál politikát, de nem is olvas. Nem érdeklődik a folyóügyek iránt, nem kíván semmi részt venni a bizottságokban, nem hajkurász elnökségeket vagy előadásokat, amelyekkel politikai szereplés jár. Megelégszik minden második évben egy görbe hónappal, amit a honatyaság révén él át, mint Bécsben időző legátus. Ó, bizony, szépen van ez a deákék kiegyezési műve kigondolva. Hogy legyen benne egy olyan város is, amiben a honatyák a feleségeik nélkül visszafejlődhessenek koronként, kalandokat, mulatságokat kieszelő, gondtalan vidám jogászokká. Az országgyűlés hétköznapi tárgyalásai már untatni kezdik költőnket. Panaszkodik, hogy a beszédek hallgatása bosszantóan hat az idegeire, mint a lúgzókád lassú csöpögése, némelykor pedig, mintha kalapáccsal vernék a fejét. Hova tovább mindig elcsipegetett a képviselőháznak szánt idejéből. A végén már csak déli harangszókor kezdett bejárni, mint a sokáig alvó mágnások. Korán csak akkor jött, ha beszédet akart tartani, amely esetben hátratett kezekkel a folyosón járkálva gondolta ki mondandóját. Elfogultság nélkül beszélt, a lámpalázat nem ismerte, közbeszólások nem zavarták, s egy-egy jó ízű élcet oly komoly arccal tudott elmondani, mint senki más a házban. Mert Eötvös Károly, akit szintén képessé tett a gondviselés, hogy a humor pompájával ékesíthesse fel beszédjeit, maga is kacag, mikor a házat kacagtatja. Dőzsöl pesgőzik, mikor pesgőztet a házban. Ha nem volt szándéka beszélni, röviden bánt el a kínálkozó mulatságokkal. Megkereste az írói karzaton a Hon valamelyik munkatársát, amennyiben ösmerte, és átadta neki a regény folytatás kéziratát, amit még reggeli előtt írt meg otthon. Aztán leült a jobb középre, nem messze Tiszától, s nyugton maradt, egy fél óráig hallgatva a beszédeket, vagy legalább úgy tett, mintha hallgatná, lelke azonban ki tudja, hol barangolt. Ha szavazás volt közben, ő is felállt együtt azzal a bizonyos erdővel, és csak utólagosan kérdezte meg valamelyik szomszédjától, mire is szavaztunk, kérlek? A folyosón most már ritkábban járt, nem tudta lelkére venni a sok időpocsékolást, amely ott űzetik, s ha leült is, hamar elunta magát. A 73-as kolera óta mindig egy kis konyakos kulacsot hordott a nadrágja zsebében. Abból húzott egyet, és boldog volt, ha név szerinti szavazásuk küszöbén, mely rendesen az ülések végére szoktak maradni, úgy megszökhetett, hogy a szemfüles vippek észre ne vegyék. Felette tisztelt és rokonszenves alak volt a képviselő körében. Mindaz kiárt neki, ami a miniszterelnöknek. A félkaréha diskurált, tudnék a csoport, az auditorium, amely körülötte képződött, Szitányi Bernát cukorkákkal kínálta, Bossányi, a kaszinó gazdája, egy nagy havanna szivart adott neki, de azt el nem fogadta. Luppa Péter rózsát tűzött a gombjukába, Bohus László konyakkal kínálta, mire ő is felmutatta a maga konyakos kulacsát. Anch'io sono pittore. Különben zárkózott és tartózkodó volt. Soha senkinek sem beszélt a belső dolgairól, holott a külső élményeit szerette apró anekdotákká kihegyezni. Valódi érzéseit, bánatát, keserűségét, megalázódásait nem közölte senkivel, magába zárta, mint a dió a gerezdjeit. Csak hogy az ő páncélja nem olyan csontszerű héjból képződött, mint a dióé, hanem napsugaras mókázásból. Mindig tréfásan beszélt, úgyszólván pajkoskodva, és a felületen röpködve. Mindenki szerette, nem volt egy ellenségese. De az igazi barátság melegségét se élvezte sohasem. Tiszához legjobban ragaszkodott, de lelkét ő előtte se tárta ki. Bizalmas közlést ő előtte se tett. A sebeket, melyet az élet harcában kapott, némán viselte. Jobb ember, szelídebb ember nála a politikai deszkákon talán sohasem fordult meg. Nyilatkozataiban óvatos, senkit se kicsinylő. Rosszat nem mond senkiről. Nem kíváncsi. Ha valamit hallott, nem adta tovább. Még csipkelődni sem szokott, ami pedig a szellemes emberek elválhatatlan tulajdonsága. Nem rejtette el ugyan szellemét, de nem is fitoktatta azt. Általában könnyebb lett volna meghatározni, mi hiányzott nála, mint azt, hogy mi volt meg benne. Hiával volt azoknak a hibáknak, melyeket a politikusoknak és íróknak szemére lehet vetni. Még zárkózottságát is teljesen és jó akarata által. Modora nem volt követelő, társaságból nem tűnt ki fölénye. Inkább a szerénysége érdemelt némi gáncsot. Mert ha egy miniszter vagy egy nagyúr megszólította a folyosón, ez a nagy ember annyira elfelejtette ki ő, hogy minden szokás ellenére felállt, mert úgy hitte, hogy csak állva beszélhet egy-egy ilyen pöffeszkedő paránnyal, kit a holnap el fog söpörni, ahonnan jött, a semmibe. Önérzetes írótársai a nálánál kisebbek sokat gúnyolták amiatt, hogy a fejét nem tudja hordani olyan magasan, ahogy az ország első íróját megilletni. Jelenlétében soha se volt szó műveiről, vagy ha igen, látszott, hogy feszélyezi. Ideges lett, sietett más felé terelni a beszédet. Ha dicsérték, elpirult, most 50 éves korában is, mint egy deák. És ami a szavakban legfösvényebb poétát is bőbeszédűvé teszi, ha kérdezték, mit ír, hol vette a témát, hosszú lesz-e a dolog, és mikor jelenik meg, ő ezelől is kitért egy-egy önmagát fitymáló frázissal. Nem örömest helyezte magát ellentétbe azok véleményével, akikkel társalgott. Ezért aztán lagymatagnak tartották. Bárány szelídségét csak hamar kiismerték a miniszterek is. Tudták, hogy jó, engedékeny, és a sarkára nem áll, mint a többiek, ha a miniszter nem tesz meg nekik valamit. Tehát nem tettek a kedvéért semmit. Befolyása csekélye volt, mint akármely névtelen, szürke mameluknak. Apránként szinte általános véleményé vált az országban, hogy rossz politikus, hogy nem ért a politikához, és nem való arra. Fájt ez neki, és igazságtalan bírálat volt, szinte szégyenletes. Mintha sajnálnának honfitársai egy hitvány mandátumot attól az embertől, aki több dicsőségére szolgált Magyarországnak, mint talán a többiek mindnyájan. Hiszen igaz, hogy nem volt államférfiú. De az volt-e Pécsi Tamás, Ordódi Pál, vagy mondjuk Széchenyi Pál, Simonyi Lajos, akik pedig miniszterekké lettek. Jókai beszédei, ha nem vitték is előbbre a szakkérdéseken vajudóházat, de nem voltak-e a hangulatcsinálás remekei? S vajon a hangulatcsinálás nem egyik fő alkatrésze-e a parlamentáris országokban a politikának? De tegyük fel, hogy egy beszédet sem mondott, hát ebben az esetben is, mivel volt rosszabb politikus? A Rácz Atanázok, Róth Pálok, Boér Antalok és száz másoknál, akiknek senki sem hányta a szemükre, hogy mit keresnek a házban. Vagy csak azért voltak ezek kíméletre méltóbbak, mert nem írtak egyszer s mind száz kötetnyi halhatatlan művet a nemzetnek. Véges emberi ésszel megmagyarázhatatlan volt, miből, hogyan táplálkozott ez a sületlenség. Még ha Jókai valamely nagy szerepet akart volna játszani a parlamentben, és akkor verik vissza ilyen közhangulatot kifejező röpke szóval. De Jókai mindössze egy helyet foglalt el a 413 közül, a jelentéktelenség szürkeségébe húzódva, s mint ilyen mintája egy ideális parlamenti tagnak, önzetlenül szolgálja pártját, nem lesipuskás, hidegen hagyják a vicinális vasutak, a gründolások és szinekúrák. Vagyonok tűnnek el és támadnak a fókusznál. Szegény emberek lesznek gazdagokká és proletárokká a gazdagok, de Jókai csak egyre a maga kis pennájával szántja ki a garast, és nem fut koncok után. Valóságos ritkaság ő ebbe a korban, melyről azt mondják, hogy aranyesők hultak a magasból. Soha nem vasalt ki a politikai helyzetekből egy részgarast. Egész élete bizonyság önzetlensége mellett. Az 1848-as kormánytól majd minden szereplő ifjú kenyeret kapott, vagy kalácsot, Jókai nem. Ráadásul egyetlen pénzforrása, a lapja is megszűnt. Debrecenben kis híja, hogy a fogát ott nem hagyta. Az abszolutizmus kezdetekor egy Hegyesi nevű ügyvéd jelentette föl a vérszomjas hatalomnál, bujdosni kényszerült. A provizórium alatt becsukták. A magyar világ visszavívásában nagy része volt, de a magyarok kezébe jutott hatalomban semmi része. Ilyen értelemben talán mégis igaz, hogy rossz politikus volt. Be kell ösmerni, hogy mindenütt ott volt, ahol küzdeni és dolgozni kellett, de sehol se volt ott, ahol osztozkodtak. S hogy mégis szítták és kicsinyelték, mint politikust, magyarázata csak a népeknek abban a gyengeségében lehet, hogy az óriásoktól minden téren óriásit várnak, s hogy a kiskaliberű emberek erényei vagy jó tulajdonai egy nagy embernél úgy szólván hibáknak látszanak. Az arányok okozzák az ilyen optikai csalódást. Ha az országház fönséges épületéhez hozzáragasztanák a Károlyi palotát, mint annak összefüggő részét, mindenki megbotránkoznék. Mit keres ott a kis dísztelen granárium? Pedig így külön az is fényes palota. Ilyen a világ. Még a legműveltebb része is ilyen. A mamelukok például sohasem bírtak megnyugodni a természetnek abban a különös szeszélyében, hogy Neppel Ferenc jobban játszotta a tarokkot, mint Tisza Kálmán. Jókai nem tolakodott előre, bár elment, ahová küldték. Fáradtságos kortes utakra hóban, fagyban rászánta magát, ha a párt kívánta. Kényes, sőt gyűlöletes kérdésekben is fölemelte szavát a házban, hogy ahol a mázsás érvek már nem használnak, egy-két szál virágot dobjon a mérleg serpenyőjébe. Megtette, amire kérték, és nem panaszkodott sohasem, ha mellőzték, hanem azért ott lehetett szíve mélyén a titkos keserűség, s mikor az 1879-es költségvetési beszédébe belekiáltott egy szittya az ellenzékről, hogy komédia, mély fölháborodással vágott vissza. Ez a haza csak úgy az enyém, mint az önöké. Én ezen a színpadon sohasem vágyakoztam babér után, de itt tépték le rólam azt a babért, amit másutt szereztem. Úgy látszik, tisztában volt ő azzal, hányadán van a politikával, de nem bírt tőle megválni. Hiába tudta, hogy ez neki ártalmas. A morfintól elszokni nem lehet. Alkalmasint a klubba a titkos mágnes, vagy ha nem is nagyban belejátszik hajlamainak irányításába. A költő társadalmi, vagy jobban mondva földi életének ezek a kedves, gondtalan órái. Ez a füllet levegő, ahol a füstöt szinte vágni lehet a biliárd melletti kártyaszobában. Ez az igazi kúra, ahol fölfrissült, megújhodik. Itt alakult ki apránként a baloldali sarokasztalnál a történelmi nevezetességű tarokparti, melyet a 90-es években Ferraris képen is megörökített. Egy nap, mint másnap, itt ülnek össze Tiszával, Nedecki Istvánnal és Schwab Károllyal. Pont 6 órakor beállít, hogy egy perc se menjen veszendőbe. Meg sem áll a tanácskozóteremben, konferenciákon csak rendkívüli eseményeknél szokott megjelenni. A miniszterektől nincs kérni valója. A kulisszatitkokra nem kíváncsi. Siet be gyorsan a már várakozó partnerekhez nagy reményekkel. Kedélyes fenyegetésekkel kezdődik meg a 2 óra hosszat tartó ütközet. Ma visszaveszem a 10 forintomat. Hát az én 5 forintom, szólal fel a másik tegnapi vesztő. Osztanak, tréfálkoznak, bíztatják, korholják egymást. Azt hittem, urakkal játszom, sóhajtott fel Jókai egy-egy rossz vételnél. Nem voltál katona, igyekszik őt mélyebbre beugratni Tisza, ha az első 2 kártyánál akar megmaradni. Inkább csak szórakoztató időtöltés volt ez, mint sem komoly játék. Meg volt engedve minden unform, mint az asszonyok közt. Virágos kártyanyelven mindent elárultak. Melyik vízbe fújjak meg tűnődött Tisza Kálmán a kiadásnál, ami azt jelentette, hogy nincs szenglie. Hárman vannak a mi ludaink, mondta Jókai, és meghívott egy treffet, jelezve, hogy 3 treffje van. Minden napra új titkos kulcsot találtak fel. Másnap már ez úgy mondta Hári Jánosból idézve, 3 valának együtt. És csodálatos Nedecki vagy Schwab Károly így is megértette. A kibicek egész raja ülte körül az asztalt, hol a magyar közélet ilyen alakjai szórakoztak olyan hévvel és buzgalommal, mintha soha egyebet se csináltak volna. Megérkezvén aztán a hóra legális 3:48-ra, kimondatnak a túrok, összeszámoltatnak a blokkok, s míg Tisza befordul egy kicsit szincerizálni a mamelukjaihoz, eldicsekedve, hogy nyert, vagy panaszkodva, hogy elvitték a pénzét azok a tolvajok, addig Jókai úgy, ahogy jött, észrevétlenül siet el termeken, a politizálók tömege közt a felső kabátjához.